Drága sarokkő, Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy hozzád emelhettük a szívünket, és köszönjük, hogy itt vagy velünk. Minden, ami rád épül, az lehet boldogító, áldott ajándék. Arra kérünk, hogy ez az este is hagy épüljön rád. Hagy telje meg a szívünk veled. Hagy tudjunk belőled meríteni. Kérlek, küldd el a lelkedet, és áldj meg kicsinyeket, nagyokat, minnyájunkat a te drága nevedért. Amen. Ezeken az estéken, ahogyan haladni fogunk estéről estére, remélem, hogy olvashatóan látunk ebből valamit. Valakinek a telefonja éppen bekapcsol, vagy kikapcsol. Kérem a elsősök közül valakit, hogy olvassál, mi van fölírva. Köszönöm szépen. Hallottuk hátul is? Nem nagyon, de látjuk azért, ugye? Várakozáson felül, ahogyan Isten szeret. Nagyon jó lenne, hogyha ezeket a gondolatokat, illetve ezt a bevezető gondolatot végig vinnénk egész héten. Ehhez Isten egy olyan igét adott elénk, ad elénk, most lehet, hogy nem olvasható hátul, idézni fogom, meg majd lehet újra és újra ebbe felidézni majd dolgokat, hiszen a végén tanulni fogjuk ezt a Zsoltár verset, néhány verset. A 40. Zsoltárból halljuk Dávidnek, a karmesternek az üzenetét arról, ami várakozáson felül történt vele. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látták ezt, látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Remélem, hogy ez az ige mélyen a szívünkbe lesz vésve. Tudom, hogy vannak, akik már ismerik, és ha szívből ismerjük, és szívből elmondjuk, az lesz az igazi öröm. Ez a hét ajándék lesz abban, hogy ezt megerősíti bennünk, Isten szent lelke. Ezen a mai alkalommal végigmegyünk itt az elején arról, arra nézve, hogy miket is fogunk hallani arról a várakozáson felüli szeretetről, amely bennünket is megragadhat. Isten lehajol az emberhez. Erről szeretnék ma este szólni. Ez egy hatalmas ajándék. Úgy szeretném egy picit elmondani nektek, hogy mit értettem meg belőle. De Isten nem csak lehajol, hanem szabadít is bennünket. Hatalmas módon kivesz onnan, ahol vagyunk, mert bizony szükségünk van rá, a szabadítására. De Isten a lehajló szeretetében helyre is állít, nem csak kiemel valahonnan, hanem valahova elhelyez, valahova helyreállít. Az ő szeretetében megmutatja, hogy hol van a helyünk, és mi a küldetésünk. Ehhez, hogy ezt betöltsük, át is hangol bennünket. Egészen más hang lesz, hangvétel lesz a szívünkben, hogyha vele találkozunk, egészen más jelenik meg majd az ajkunkon. Hallani fogunk róla, csodálatos ajándék, és mindezen túl, hogy áthangol, és az életünket mássá teszi, túl is árad rajtunk, amivel azt fogjuk megtapasztalni, megtapasztaltatja velünk a kegyelméből, hogy másokra is hatni fog az, ami bennünket ért, ami velünk történt. Isten tehát olyan hatalmas Úr, aki eközben szeretettel lehajol, szabadít, helyreállít, áthangol és túlárad rajtunk. Ezeket fogjuk esténként hallani is, és hiszem, hogy Isten, ha kedves neki, akkor megáld ezeken keresztül bennünket. A mai estén erről fogunk hallani, hogy Isten lehajol hozzánk. Ezen a mai estén a bevezető gondolatok mentén, és erről szeretnék szólni, nagyon próbálom az időt jól kihasználni, aztán imádkozom, hogy jól sikerüljön. Nem vártam volna. Hallottatok már ilyen mondatot, vagy mondtatok ki ilyen mondatot? Nem vártam volna. Ki volt már úgy, hogy valamit nem várt így, ahogy történt. Tegye fel a kezét, aki átért, ezt nem vártam volna. Sokan vagyunk, köszönöm. Képzeljétek el, amikor én Isten lelkét kérve készültem, akkor leírtam a szolgálatokat, mindig így készülök el, és amikor leírtam ezt az első szolgálatot, és ezt a mondatot, és utána mindazt, amit hát próbálnék majd valószínűleg rövidebben elmondani, a technika csodájaképpen minden, amit leírtam, eltűnt. Úgy, ahogy mondom nektek. Minden eltűnt a gépről. És ott ültem Isten előtt, és azt mondtam, Uram, ezt nem vártam volna. Én készülök ide sátorúja helyre, és én a te szolgád vagyok, szeretnék engedelmesen arról szólni, amit most megértettél velem, és most elszáll minden, amit megértettem. És akkor elkezdtem ezen gondolkozni. Hát leírsz ilyet, Péter, hogy nem vártad volna, és szépen illusztrálod majd? Hát majd én mutatom neked, hogy a te életedben is van ilyen, mert a dolgok nem úgy történnek, ahogy várod. És nem biztos, hogy ezt mindig értem. Nem biztos, hogy ezt mindig tudom, hogy miért így van. De én vagyok az ura az életednek. Én vagyok az ura még a technikának is. És most is lehet, hogy így lesz, hogy ez csak eltűnik. Nem baj, mert ami le van írva, az nem tűnt el, meg ami szívemben van, az sem. De néha van ilyen. Nem vártam volna. Aztán amikor ezeket az összeállításokat készítettem, hogy nagyjából valamit mutatni is tudjak, mert az se baj, ha egy picit látunk, ez is elszállt. Ezt aztán már végképp nem vártam volna. Szóval van olyan, amikor az emberrel olyan dolog történik, amit nem várt. Ugye két része lehet ennek. Van olyan, ami sokkal jobb lesz, mint amit várt, vagy egyáltalán nem várt, és nagy meglepetés. Van olyan, ami sokkal rosszabb, mint amit várt, vagy egyáltalán nem várt, és nagyon rossz. Negatív meglepetés. Ugye ilyet átéltek már a legkisebbek is. Osztály. Nem vártam volna, hogy ilyenek az osztálytársaim. Ez lehet pozitív is, meg negatív is. Jegy, amit kaptunk, hát azért ezt nem vártam volna. Ugye ilyen is volt már. És hát ha följebb megyünk, akkor sok egyebet el tudunk mondani, munkahelyen ezt azért nem vártam volna, nem érdemlem. Vagy ezt tényleg, hát ezt nem is tudom, hogy hogy kaptam én. Ezt nem vártam volna, nem is ragozom tovább. Vannak dolgok, amelyek tényleg úgy történnek velünk, hogy nem vártuk. Egy beszélgetés van előttem, nem olyan régen beszélgettem néhány héttel ezelőtt valakivel, aki elmondta nekem az élet történetét egy esemény kapcsán, és azt mesélte el, hogy Erdélyben születtek a testvérével együtt, a családi házban, a családi otthonban, de édesanyja átjött az édesapjával Magyarországra a háború, a II. Világháború alatt. Talán néhányan tudjátok, hogy akkor volt egy rész, ami visszacsatolódott hozzánk a trianoni nagy veszteség után. Átjöttek, de amikor véget ért a háború, akkor visszavitte őket, mert itt Magyarországon nem tudta, hogy mi vár még rájuk, és a biztonságot adó otthonba elvitte Erdélybe őket, a gyerekeket. Igen, nem csak arra nem számított, hogy évekig nem tud jönni értük. És aki elmesélte, akkor 3 és 4 éves volt a testvérével együtt, amikor elbúcsúzott tőle az édesanyja, iskolás volt, amikor először találkozhatott vele. Számoljátok ki, hány év az? Ki tudja megmondani ezt? Körülbelül 3-4 éves gyerekek, aztán iskolások, minimum. Minimum hány év ez? Hogy valaki oda... 3 vagy 4, jó, de jó, így van. És képzeljétek el, azt mondta el, az, ő most idős már, gondoljátok bele, akkor volt ilyen kicsi, meg se ismerte az édesanyja őt, és ő sem az édesanyját igazán. Ki kellett írni, hogy hogy hívják? El tudjátok ezt képzelni? És azt mondta, hogy úgy várta, hogy jön az édesanyjaért, és nem tudott jönni. Milyen fájdalom így várni? Hogy várom, hogy jöjjön, és nem jön. Ezt nem vártam volna. És most itt volt, beszélgetett velem, 70 év fölött van az életkora, és nem tudta, könyvelábat szemmel mondta el, elfelejteni. Hogy az édesanyja nem jött érte. Mérhetetlen fájdalom ez. Ott vagyok valami nehéz helyzetben, és nem történik az, amire várok. A megoldás, a szabadítás, a segítség. Nagyon nehéz ez a helyzet. Nem mondom a saját példáimat, de elém került a gyerekkorom, meg későbbi kor eseményeiből sok minden, biztos nektek is. Visszaemlékeztek, hogy nagyon vártátok, és vagy nem úgy történt, pozitív, ez a nagyon jó, vagy nagyon erősen negatív értelemben is, ez nagyon fáj. Még máig is. Nem úgy történt. Ezen a héten is én hiszem, hogy az egész életünkben meglepetések várnak ránk. Hogy jók vagy rosszak, ezt nem tudjuk. Meglepetések olyan dolgok, amikre nem vártunk. De attól, hogy vannak dolgok, amiket nem értünk, attól még nem értelmetlenek. És egy vallomást szeretnék tenni nektek arról, hogy amikor Isten Jóbot, ezt a sokat szenvedett embert megszólította egy beszélgetésben, akkor ugye a szívét helyreállította a beszélgetésben, mert azt mondta, hogy ki akarja elhomályosítani örök rendemet tudatlan szavakkal. Mert ebben a világban örök rend uralkodik. A dolgok nem véletlenül történnek. Okuk van, céljuk van, és Isten, aki rendelkezett, ő az, aki ezeket a dolgokat irányítja. A király, akiről délután is hallottunk, a királyi uralma, amiben bevonja az embert, csak addig nem tud róla. Ő uralkodik. Vannak dolgok, amiket nem értünk, lehet, hogy később Isten kegyelméből megérthetjük, de minden esetre ez egy nagy ajándék, hogy Isten uralkodik ebben a világban. És ebben az igében, amit most idéztem, egy másik földi uralkodó, egy király jött erre rá, kapott ebből tanítást, személyes élethelyzetben való megoldást. Dávid, Izrael második királya, nevét talán jól ismeritek, és egy csodálatos dolgot él meg, amiről vallomást tesz, egy nagyon személyes, nagyon felemelő vallomásban. Ő egy hozzánk hasonló ember, ugyanolyan, mint mi. Attól, hogy király, attól még az életében az események, a dolgok egyáltalán nem voltak olyan egyszerűek. Meg azt is tudjuk a történetből, hogy hogy is lett ő király, mennyit kellett erre várni, az hihetetlen. Már fölkenték, és még hosszú évtizedekig nem tudott igazán abban járni, mint ami számára Istentől megadatott. Ő ebben a Zsoltárában csodálatos vallomást tesz. Szeretném idézni egy kicsit, és azt kérem majd tőletek, hogy vegyétek kézbe az igét, olvassátok el a 40. Zsoltárt, és idézzétek ti is föl. Így szól: Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem rejtem el, és nem zárom be számot. Jól tudod, Uram, igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Isten felsorolhatatlanul sok és kimondhatatlanul csodálatos dolgairól vall itt Dávid. Azt mondja: csodáid, terveid, igazságod, hűséged, szabadításod, szereteted. Uram, ez lenyűgöz engem, amit te cselekedtél. Nem tudja a szívébe rejteni. Nem titkolja el, hanem azt mondja, hogy hirdeti. Hirdeti a nagy gyülekezetben. Odaáll és elmondja ezt. És amit átélt, az túlárad rajta. Így mondja, annyira csodálatos ez számra, vallom nektek, hogy egy szerelmi vallomással felé, sőt, annál nagyobb ez. Így mondja: nincs hozzád fogható. Ezt mondja Istenről: Uram, nincs hozzád fogható. Minden várakozásomon felüli, amit történt, amit tettél értünk, értem velünk, de ennél még több, minden várakozáson felüli, aki vagy. Csodálatos vagy, Uram. Nincs hozzád fogható. Hirdeti a nagy gyülekezetben. Én is ezt szeretném tenni. Bárcsak tudnám elmondani, nincs hozzád fogható. Senki a világon, semmi a világon, mint az az örökkévaló Isten, aki várakozásunkon felül, tudjátok, mit tett? Lehajolt hozzánk. És ezt az Istent megismerni, ez az örök élet titka. Azt mondja az Úr Jézus: az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent is, akit elküldtél, Jézus Krisztust. Mert megismerni őt, felismerni a terveit, tetteit, átélni azt, amit cselekedett, ez a legnagyszerűbb dolog a világon. Lehajolt az Isten. Eszembe jutott az a vallomás, amikor egy keresztény misszionárius, európai misszionárius Afrikában el akarta mondani az evangéliumot, a jó hírt erről a nagy szeretetről. És beszélt arról, hogy mit jelent az Úr Jézus Krisztusban Isten szeretete. És ott ült mellette egy fekete bőrű afrikai, és ránézett, és azt mondta neki, ha ez így van, hogy tudod ezt elmondani könnyek nélkül? Nem tudom elmondani most úgy könnyekkel, mert nem sírni szeretnék. De azt szeretném kifejezni számotokra, hogy az, hogy lehajol az Isten, ez hihetetlen csoda. Hogy hozzád meg hozzám lehajol az Isten. Nem tudjuk fölfogni, hogy milyen hatalmas az Isten. Hogy minden fölött áll, és semmihez nem fogható nagyságában, szentségében, tisztaságában, igazságában, erejében, hatalmában. És ez az Isten lehajol hozzánk a porcemnyi emberhez. Hihetetlen csoda, ami történik. Lehajol az Isten. Mit jelent ez először? Azt jelenti, hogy felettünk áll. Azt jelenti, hogy ő nagy, és azt jelenti, hogy mi kicsik vagyunk. Azt jelenti, hogy ő fönt van, és azt jelenti, hogy mi lent vagyunk. Ezt jelenti, hogy ő lehajol. Így vagyunk mi is, ugye felnőttek. Lehajolunk a kicsikhez. Így vannak a kicsik, amikor lehajolnak a még kisebb játékhoz. A nagy lehajol a kicsihez. Olyan jó kicsinek lenni. Úgy örülök, hogy itt vagytok, akik kisebbek vagytok, mint én. Ti még tudjátok, kicsik, hogy van nagyobb nálatok. Hát én is tudom, mert látom, hogy vannak nagyobbak, de valahogy az emberi szív eltorzul, amikor fölnő, és azt hiszi, hogy ő a világ legnagyobbja. Hogy fölötte már nincs is semmi. Isten igéje azt mondja el nekünk, hogy fölöttünk áll az örökkévaló Isten. De ez az Isten lehajol hozzánk. És hatalmas ajándék, hogyha eljutunk odáig, hogy hol vagyunk mi, és miért kell lehangolnia, illetve lehajolnia hozzánk. Miért kell lehajolnia ahhoz az emberhez, aki olyan nagynak véli magát? Beszélgettem valakivel, egy jó nevű, jó hírű emberrel, aki nagyon jó anyagi körülmények között él, mindene megvan, amilyen lehet. Egyszer egy orvosi vizsgálat kapcsán, nem is a saját, hanem a rokona orvosi vizsgálata kapcsán azt mondta az orvos, akit jól ismert, mert jó nevű ember, hogy te figyelj, téged is megvizsgálnálak. Na jó, hát vizsgálj meg. Megvizsgálta. Semmire nem számított. Azt mondta az orvos, nagy baj van. Nagy baj van. Ha most nem mész a műtétre, ebből nagyon súlyos probléma lehet. Ezt aztán abszolút nem vártam. Vállalta a műtétet, megtörtént a műtét. A műtét után, amikor már kihozták az intenzívről, elhelyezték egyedül egy szobában, mondhatnánk, micsoda megkülönböztetés. Abban a szobában élte át, éjszaka rosszul lett. Mindazon gyógyszer és mindazon dolog után, amiben volt, nem is részletezem, a lényeg, hogy hát nem tudott fölkelni, le volt kötözve, és bizony el kellett volna mennie WC-re. Nem tudott. Volt ugyanott egy ágytál, amit ilyenkor oda helyeznek, de hiába jelzett, nem jött senki. Próbálta elérni, hogy valahogy segítsen magán, de úgy, ahogy volt, leborult az ágyról, fölkötözve. Ebben az állapotában, amikor egy nagyon erős hasmenés lett rajta, vett erőt rajta, és ott lógott, kötözve, az ágy mellett, az ágytállal, a kezében, és nem tudott mit kezdeni. Hiába akart volna jelezni, köszönöm szépen, sem jelezni nem tudott, sem kérni segítséget. Egész éjszaka, idézőben ég és föld között, megtapasztalta, hogy milyen kicsi ő. És milyen kiszolgáltatott. Ő a jó nevű, a jó hírű, az anyagilag jól elengedett ember. Ott milyen kicsi, milyen kiszolgáltatott. Nem tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy mi eljussunk ide, de higgyétek el, hogy Istennek vannak eszközei arra, hogy bennünket megtanítson arra, hogy milyen kicsinyek vagyunk, de arra is, hogy milyen hatalmas, milyen csodálatos, milyen nagy ő. Hát össze kell raknom a jegyzetemet, mert ez széthullott. Ezt se vártuk, ugye? Ilyet a lelkész nem szokott csinálni. De történik vele is. Hát máshova esett, mint kellett volna, igen. De nagyjából megvan, és már mindjárt be is fejezem. Dávid tisztában volt vele, hogy hol van, hogy hova jutott, és tisztában volt azzal is, hogy ki áll ő felette. Amikor, figyeljétek meg, amikor az ember azzal találkozik, hogy egy másik ember áll felette, akkor ez általában úgy jelenik meg, hogy ez a másik hatalmaskodik, kegyetlenkedik, a másik kihasználja a helyzetet, de ez így van a legkisebbektől kezdve sajnos a legnagyobbakig. Ilyen az ember. Ha hatalmat, ha nagyságot, ha valamilyen pozíciót nyer, lenézi a másikat, és nem hajol le hozzá. Azt mondja a teológia, hogy Isten, bocsássatok meg a latin szója, de a gyerekek is megtanulhatják, mert könnyű, mert kis szójáték is van benne. Isten totaliter aliter. Na, latinul tudok fordítsák csak le. Totaliter aliter. Totálisan, nagyon jó, az aliter más. Tanuljátok meg, totaliter aliter. Tökéletesen, teljesen más, mint mi. Mert milyen Isten? A hatalmas Isten, akinek joga lenne lenézni, sőt lesújtani, hatalma lenne megbüntetni. Mit tesz? Lehajol. Lehajol az Isten. Isten kegyelmes, hatalmas Úr. Aki lehajol, és aki segíteni akar, ő lenézhetne és lesújthatna ránk, jogosan. De nem tette meg, hanem lehajolt hozzánk. Lehajolt az ő szeretetével. És ez a lehajló szeretet nem más, mint Jézus. Jézus, akiben lehajolt hozzánk az Isten. Ott van az Úr Jézus egy olyan helyzetben, ahol lehajol és a porba ír, talán többen tudjuk a történetet, oda visznek elé egy asszonyt, aki bűnt követett el, megtörte a házasságát, elkapták, rajta kapták, elítélték, vádolták, aztán odavitték Jézushoz, és azt meg te mit mondasz? És akkor Jézus lehajolt, a porba írt, fölegyenesedett. Azt kérdezte a vádlóktól, az vesse rá az első követ, aki nem bűnös. Mind kiment eloldalogva. Aztán újra lehajolt, írt a porba föl, egyenesedett, és azt mondta, hol vannak a vádlóid? Hol vannak, akik téged vádolnak? Nincsenek. Én sem vádollak. Nem ítéllek el. Menj el, és többé ne vétkezzél. Ilyen az Isten? Hát könnyelműen azt mondja a bűn, hogy nem számít? Ó, nem. Jézus azért oldotta fel ezt az asszonyt, mert ő ennek az asszonynak a bűnét is magára vette. És kifizette a bűnének a büntetését ott, ahova készült a Golgotán. És föloldotta, fölmentette a bűne alól, az elkövetett nyomorúság alól. Ez az asszony nem csak a bűnét tette meg, hanem már rajta is kapott, a bűn súlya is rajta volt, a vád is ott volt, és Jézus, amikor ott volt, ez a legnagyobb ajándék, oda citálták, nem tudták, mit csinálnak, a legjobb helyre került ez az asszony, Jézus elé. És te is a legjobb helyre kerülsz, még vádak alatt is, ha Jézus elé kerülsz, mert Jézus Krisztusban Isten lehajolt, és a lehajló szeretetében azt készítette el, amit elkészített Dávidnak is, hogy kiemeljen, hogy megmentsen. Mit tehet ezért az ember? Semmit. Az az asszony semmit nem tehetett. Csak egyszer, csak oda kényszerült Jézus lábai elé. Még mondani sem mondott semmit. Jézus fölmentette. Mit tett Dávid? Csak annyit olvasunk, várt, várva várt. Ő már érezte a súlyát a nyomorúságának, és kiáltott. Kiáltott. Onnan tudjuk, hogy meghallották a kiáltását. Onnan tudjuk, hogy milyen volt, mert elmondja, honnan emelte ki az Úr. És várt, várt az Urat. De nem azért történt vele, mert várt, mert kiáltott, hanem azért, mert Istennek kedves volt, hogy kimentse Dávidot abból, ahol volt. Nem tudom, te hogy jöttél ide, nem tudom, te mire vártál, nem tudom, kire vársz. De nagy örömmel hirdetem neked, hogy itt van Jézus. Jézus, akiben lehajolt az Isten. Ő az, akiről így mondja János az evangélium elején, hogy telve van kegyelemmel és igazsággal. Kifizette a bűn büntetését, de az ő szeretetében fölment. Ki akar szabadítani téged is? Lehajol hozzád. Ha nem tudsz semmit tenni, akkor is megtalálhat. Ha várod már, és kiáltasz, akkor talán még inkább érzed a szükséget. De el fog jönni a pillanat, amikor átélheted, akár ezen a héten, hogy téged is föl és megszabadít. És ha már átélted valaha az ő szabadítását, és most úgy érzed, hogy olyan jó lenne újra ennek az elevenítő erejéből, tüzéből venni, akkor te is imádkozz. Éppen azzal a Dáviddal, aki ezt is elmondta, vidámíts meg újra szabadításoddal, és át fogod élni. Kérd, hogy vidámítson meg újra a szabadításával, mert ő szabadít téged is. És ehhez egy jelenet van előttem, amit sosem felejtek el. 16 éves voltam, amikor először láthattam ezt a Corvin moziban, az egyetlen ilyen talán nagy vásznú moziban, akkor a legmodernebb moziban. Júda Ben-Hur története. Van-e közöttetek, aki ismeri a történetet? Sokan. Aki nem, annak érdemes lenne megismerni. Van egy jelenet, amiben ezt látjuk, hogy ez a bizonyos Júda Ben-Hur leesik a porba, és azt látjuk, hogy valaki lehajol hozzá. Nem kaphat vizet, mert különös büntetés, amivel büntették őt. Aztán megjelenik valaki egy ácsműhelyből, lehajol a porba, vizet ad neki, és nézzétek a tekintetét. Nem látjuk, hogy kiállott, csak a kezét látjátok. De tudjuk a történetből, mert aki leírta, hitvallást tett a maga élete szabadulásáról, Jézus az. Jézus az, aki lehajol hozzá és fölemeli. Ez a film 11 Oscar díjat kapott, és azért is nagyszerű, Jézus arcát sosem mutatják. Csak a hatását, ahogy egy ember életében fordulatot vesz. Egész másként megy tovább. Ugyanúgy véres, ugyanúgy meggyötört, ugyanúgy halálra ítélt, de lehajolt hozzá valaki. Nem tudja ki, nem tudja miért, és egyszer jön egy jelenet a végén, amikor ő lesz, és ő hajol le ahhoz a tövis koronáshoz, akit visznek föl a Golgotára. Most elcsendesedünk imádságra. Kérek mindenkit, hogy gondolja végig, hogy milyen az az Isten, aki mindenható hatalmával, dicsőségével lehajol hozzánk. Hajtsuk meg a fejünket, kulcsoljuk össze a kezünket, csukjuk be a szemünket, és forduljunk most hozzá.
Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy Te ma is szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy figyelsz ránk, gondod van ránk. Foglalkozol velünk, akik olyan messze vagyunk tőled, mert a bűneink elválasztanak tőled, akik olyan kicsik vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem csak lenézel ránk, hanem egészen le is hajolsz. Mellénk állsz, felemelsz, átölelsz, mert szeretsz minket. Köszönjük, Istenünk, hogy Te tudod, hogy mivel jöttünk most ide. Hogy milyen gondolataink, milyen érzéseink, milyen kérdéseink vannak. Azt is tudod, hogy milyenekké válunk a meleg hatására, a tömeg hatására, a váratlan események hatására. És köszönjük neked, Istenünk, hogy Te a legjobbat akarod adni nekünk, mert annyira szerettél minket, hogy elküldted értünk a Te egyszülött fiadat. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a héten is szólhatál Te evangéliumod. Köszönjük, hogy minden nap újabb és újabb üzeneteket adsz nekünk, hogy vezetsz minket. Köszönjük, hogy formálni akarsz minket. És köszönjük, hogy tudhatjuk előre, hogy ha kinyitjuk előtted a fülünket, a szívünket, akkor sokkal gazdagabban mehetünk haza, mint ahogy ide jöttünk. És bármilyen nehézségek adódnak, tudunk majd rád figyelni. Így kérünk, Istenünk, hogy te adj nekünk látó szemeket, halló füleket, hogy ki tudjuk zárni mindazt, ami elvonna tőled, és tudjunk csak rád figyelni, hogy mindenki egy neki szóló, személyes üzenettel meggazdagodva mehessen haza. Jézusért kérünk, a te egyszülött fiadért. Amen.